Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozókra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A magyar miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az Európai Uniónak változtatnia kell, jelentette ki a kormányfő, hozzátéve Európa veszít globális versenyképességéből. Az Unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szer magasabbak itt, sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre, a Közel-Keleten és Afrikában, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A beszédre Ursula von der Leyen reagált elsőként. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája alássa a befektetők bizalmát. Von der Leyen szerint ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítette, az nem migráció elleni küzdelem, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője szerint Orbán Viktor nem békemissziót folytat, hanem elnyújtja a háborút. Magyarország az erős nemzetek erős Európáját tartja a jövőben követendő célnak, és ebben számít Szerbia és a többi délnyugat-európai ország támogatására, amikor már ők is az Európai Unió tagjai lesznek, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával. Kövér László a megbeszélés legaktuálisabb témájának Szerbia-Európai Uniós csatlakozási folyamatát nevezte, hiszen Magyarország az Unió tanácsának soros elnökeként valamilyen befolyást gyakorol erre a folyamatra, fogalmazott. Idén is teljesülhetnek a költségvetési és pénzügypolitikai célok, amelyeket a kormány éves szinten vállalt az ország biztonsága érdekében, mondta a pénzügyminiszter az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén. Éves meghallgatásán Varga Mihály kitért arra, állami beruházások átütemezésével 650 milliárd forint kiadás csökkentés sikerült elérni, az államadóság szerkezeti átalakulása folytatódott, a devizakitettség aránya 30% alá csökkent. Az intézkedések eredményességét igazolják a kedvező hitelminősítői értékelések, mondta, hozzátéve, hogy a kormány arra számít, jövőre a kamatkörnyezet változásának köszönhetően csökkenhetnek a kamatkiadások. Ismét drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu portál előrejelzése szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8, a gázolai pedig 10 forinttal nő. Ma még egy liter 95-ös benzinért átlagosan 590 forintot kell fizetni, ugyanennyi dízelért pedig 601 forintot kérnek el, átlagosan tehát a kutakon. Tovább csökkent a gázfogyasztás 2024 első háromnegyed évében, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A tavalyi év azonos időszakához képest több mint 300 millió köbméterrel, 5,2%-kal kevesebb földgázt használt fel Magyarország idén januártól szeptemberig. Az energiaválság előtti esztendőhöz, 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel volt alacsonyabb a fogyasztás az idei első 9 hónapban. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök felszólította Libanon népét, hogy dobják ki a Hezbollahot, és kerüljék el a Gázához hasonló pusztítást és szenvedést, írta a BBC. Izraeli légicsapásban találat ért egy lakóházat Damaszkuszban, a támadásban a szíriai védelmi minisztérium közlése szerint legalább 7 polgári személy meghalt, 11 megsebesült. Az emberi jogok szíriai megfigyelőközpontja szerint a szóban forgó házat az iráni forradalmi gárda és a Hezbollah libanoni síta fegyveres szervezet tagjai látogatták. Florida partvidékén több mint 1 millió ember számára rendeltek el kötelező kitelepítést, az állam történetének legnagyobb ilyen műveleteként az érkező újabb hurrikán miatt, miközben a rendőrség segítségével juttatják el a hiányzó üzemanyagot a benzinkutakra. A Milton hurrikán várhatóan a következő éjjel éri el az állam nyugati tengerpartját. Végül az időjárásról, holnap a változó felhőzet mellett általában sokat süt a nap, estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők, az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Reklámot hallottak.
Mint a szemed, még a csillagok között se láttam én, mert az égben sem ég olyan égi fény, mint a csillag szemed égi kék tüzén. Nevet rá benne látom én a tavasz mosolyát. Boldog az, ki téged mosolyogni lát, mert a földön látja a napsugarát. Ha te könnyed ejtesz, drágám, még a május sem vidám, édes álmok rózsás hajnalát, kocagba gondolj rá, vár az édes gyöngyvirág rá, mely lehervad, ha nem lát, még a fáradt hol is fürge lesz, ha téged észrevesz. Rózsanő szemednek kék tüzében, hát hidd el édes, a szemed, még a csillagok között se láttam én, mert az égben sem ég olyan égi fény, mint a csillag szemed égi kék tüzén.
Rózsanő, szemednek
szívem, hát hidd el édes, ó, hidd el nekem, ó, hogy szebb, mint a szemem, még a csillagok között se láttam én, mert az égben semmi olyan égi fél, mint a csillag szemed égi kék tüzén. Mint a csillag szemed égi kék tüzén. Mint a csillag szemed égi kék tüzén.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kladiva Imre apát, nyugdíjas plébános mesél életéről, Papildikó riportját hallják.
Imre atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amikor így végigkövethetjük Imre atyának az életútját, hivatás történetét, de mégsem ezzel kezdem. Ha jól tudom, akkor Imre atya nagy foci rajongó. Nemrég ért véget a foci Európa bajnokság. Elégedett az eredménnyel? Kinek szurkolt?
Spanyoloknak.
Végig, vagy csak most a döntőben?
Hát nem végig, hát nyilván a magyaroknak. Nyilván a magyaroknak szurkoltam. Hát sajnos mi nem jutottunk tovább portugáloknak a hibájából, de hát ez az ő dolguk. Mert hogyha legalább döntetlen elértek volna, akkor mi is tovább mentünk volna. De nem jött össze, de nem baj. Úgyhogy végül csak volt egy győzelmünk Skócia ellen 1-0-ra. Még hogyha a végponton is, úgyhogy élveztem. Utána azt gondolkodtam, hogy kinek szurkoljak, inkább a latin focit szeretem, olaszoknak is szurkoltam, de gyengék voltak, a spanyolok viszont elég erősek voltak, és kiütötték a németeket és a franciákat is, úgyhogy jogosan kerültek a döntőbe. Az angolok azok gyengén kezdtek, vagy 11-essel, vagy hosszabbítással, de tovább jutottak, és eljutottak a döntőig, mindig jobbak és jobbak voltak, és akkor nagyon jó döntő látszódott, az is volt. 2-1 lett a végeredmény a spanyoloknak a javára. Így történt.
Mindent pontosan tud Imre atya.
Pontosan nem, de sok mindent.
Sok mindent, igen. A foci szeretete az gyerekkorából jön?
Hát ilyen kisgyerekkoromból ered. Hát akkor még nem volt televízió az én kisgyerekkoromban, rádió már volt, és akkor emlékszem, hogy a futballmeccseket rádióban hallgattam, és élveztem Szepesinek a közvetítéseit, és akkor úgy beleszerettem elméletileg. Később aztán, mivel Taránnak szerettem a mozgást, nehéz atlétikában mondjuk gyenge voltam, de könnyű atlétikában azokat szerettem, meg a futást, meg az ugrást, akár távolugrás, akár magasugrás, akár foci, tehát ezeket szerettem. Egyesületben nem voltam, mert hát falunk voltam, meg aztán más pályára jöttem be. Úgy bennem volt a focinak a szeretete. Iskolacsapatokban benne voltam, általános iskolacsapatában és gimnázium csapatában is. Itt a kispapok még akkor a lánynak elég sokan voltunk, 90 meg 100 között volt a létszám, a két egyház megyéből, az Egriből meg a Váciból, akkor még nem volt se Erdélyből, se Felvidékről, de a két egyház megyéből körülbelül 90 meg 100 között volt, és akkor az első meg a második év volt a filozófusoknak a csapata, abban is benne voltam, utána aztán a harmad, negyed, ötöd évből pedig a dogmatika szakosoknak a csapata, abban is benne voltam, úgyhogy mint kispap, hát mondjuk szintén a csapatban benne voltam. Amikor felszentéltek, akkor meg a minisztránsokkal fociztam. Hát kezdetben még jól bírtam magamat.
Akkor
hát
a foci így gyakorlatilag végigkövette, mondhatjuk azt, hogy
igen, igen,
az egész
népsport volt még kezdetben, utána nemzeti sport. Amikor felszentéltek, még Nyíradonyban még nem járt, de már Török Szent Miklóson járattam az újságot. Az 1969, és azóta még most is jár, azóta már újabban nemzeti sportot a neve, az most is jár még. Mindet nem olvasok el belőle, csak hát ami érdekel.
A foci szeretetét az gyermekkorából hozza.
Hát ez így van.
Ezen kívül mi az, amit még gyermekként kapott családjától, szüleitől? Jaj, értéket?
Hát a vallási dolgokat kell nézni, akkor azt mondhatom, mert olyan család volt a miénk, hogy az édesapai ág is nagyon dolgos és munkás, már földműveléssel foglalkoztak, meg az édesanyja ág is az volt. az apai nagyapámra is emlékszem még, első vagy második elemista voltam, amikor meghalt. A szomszédban voltam, játszottunk egy szomszéd gyerekekkel, délre harangoztak, és az apai nagyapám megjelent egy kis ostorral, és akkor úgy csinált, mintha megütött volna, de én azt nem tudtam, hogy megüt-e vagy nem, de utólag gondolom, hogy de hogy ütött volna, meg csak úgy csinált, mintha megütne, és azt mondja, hogy nem hallott-e a déli harangszót? Ilyenkor már gyereknek otthon kell lenni az imádságra, meg az ebédre. Ez volt az apai nagyapámmal egy emlék, a több is emlék is volt, ez egyik emlék. Aztán az anyai nagyapám, ők is munkás, nagyon szorgalmas emberek voltak. Egyik családban is föld volt, meg állatok, másik családban is föld, meg állatok. Amikor aztán édesanyám, meg édesapám ugye házasot kötöttek, akkor az apai nagyszülőkhöz mentünk, mert akkor még a fiataloknak nem volt külön házuk. Ott pedig hát földműveléssel foglalkoztak a szüleink, meg a nagyszüleink is. De anyai nagyszülővel kapcsolatban pedig az az emlékem van, hogy nagyon szerette a gyerekeket, persze mi is szerettük a nagyapánkat, mert egy időben őnáluk is laktunk, majd talán sorra kerül az is, és akkor emlékszem rá, hogy a hajnali misére jöttünk, nem mindig, de olykor-olykor fáklyát csinált nekünk, és még akkor nem volt a falu szélén villany, ha falu közepén már volt, de falu szélén még nem, és hogy lássunk jobban, mert korán mentünk a hajnali misére, mi élveztük, mert nagyapánk fáklyát csinált nekem is, a húgomnak is, és akkor meg őnek is volt, és akkor mentünk a hajnali misére fáklyával. Ez is úgy egy emlék az akkori korról, meg sok minden emlék van, de mondjuk ezt a kettő dolgot hadd mondjam, az egyik nagyapámról, meg a másik nagyapámról. Nagyapámmal kapcsolatban pedig olyan emlékeim vannak, hogy akár az apai nagymamám, akár az anyai nagymamám, azok nagyon szorgalmas templomba járók voltak, nem csak vasárnap mentek, hanem idősebb korukban minden nap mentek a templomba. Az egyik nagymama is, meg a másik nagymama is.
Ez azért hathatott Imre atyának biztos, a hivatás választására.
Na, ugyanakkor, ha pedig a szülőket nézem, akkor édesapám is templomba járó volt, olyan nem volt, hogy vasárnap nem mentünk volna szentmisére. Édesanyám is templomba járó volt, meg szentségekhez is járultak. Édesanyám, ő pedig hát mondjuk nem csak a vasárnapi misére ment, hanem gyakran elment hétköznap is. Hát idősebb korban, meg mióta abászolókon nálam van, meg minden nap. Hát édesapám, ő elég nehéz életet élt, mert Dónkanyarban volt annak idején. Amikor én megszülettem, akkor otthon se volt, hanem háborúban volt. A gyalog jött haza egészen Dónkanyarból, és a győri kórházba kötött ki. Körülbelül, mit tudom én, 85 vagy 90 kilósan ment be, és akkor hazajött 40 kilóval. És akkor, amikor bombáztak, akkor a hó alá bújt, hogy ne látszódjanak, úgyhogy nehéz volt az életem, meg lefagyott a lába. De amikor aztán hazajött, hát elég szigorú volt egyébként hozzánk gyerekekhez, megkövetelte a fegyelmet, a rendet, viszont a templomba járást hasonlóképpen, ő minden vasárnap ment templomba, nagyobb ünnepekkor is, még hétköznap is. Hát édesanyámmal kapcsolatban pedig hát ő a buzgóságnak a mintaképe volt. Szívből gyakorolta a vallását, óriási hittel rendelkezett, most is hallgatja Szent István rádiót, de attól függetlenül, hogy elmondják a rózsafűzét a Szent István rádióba, ő ettől függetlenül minden nap három rózsafűzét mond, a hagyományos rózsafűzéreket, az örvendetes, a fájdalmas, meg a dicsőséges rózsafűzét még külön elmondja mind a hármat, plusz még a negyedik, amit a rádióba hallgat.
Akkor hitélet szempontjából volt mit örökölnie?
Igen, tehát akár a nagyszülők részéről, akár a szülők részéről teljesítették a kötelességüket, úgyhogy jó példát adtak, ez nem is kérdéses. Hát én pap lettem, de a húgom még családos lett, és négy gyereke van, négy fia, de mind a négy fiú templomba járó.
Besenyültelekhez kötődik Imre atyának a gyermekkora.
Így van.
Az iskolás évei.
Az általános iskolás koromban Szikla Sándor volt a plébános. Én úgy láttam őt, hogy olyan nyugodt ember volt, de ugyanakkor megkövetelte a fegyelmet, a rendet, nem csak tőlünk gyerekektől, hanem még a felnőttektől is. Talán elmondhatom, abban a korban még ugye az volt a gyakorlat, hogy a pap felmutatja az oltári szentséget, ő szolgáltatja ki a szentségeket, ő áldoztat, és a papnak a keze az tiszteletben részült. Talán nem is ő miattuk volt ez, hanem a Jézus iránti tiszteletből, még nem csak Szikla Sándor, hanem az elődő plébános is, aki keresztelt engem, a Szabó Elek volt, ők megkövetelték, hogy kezet csókoljanak nekik, mert ők érintik a Krisztusnak a testét, az oltári szentséget. Ez volt az ő ideigben a gyakorlat. És emlékszem rá, hogy Szikla Sándor, már akkor kispap voltam ugyan, de most visszatérek mégis a személyére, Szikla Sándorhoz bejött egy asszony misét mondatni. És akkor mondta, hogy kiért van a Szent Mise, és amikor az esperes úr felírta, akkor kérdezte az asszony, hogy és mikor lesz a Szent Mise. Azt mondja az esperes úr, majd megtudja. Én, mint kispap, olyan furcsálottam ezt, hogy nem mondta meg, hogy mikor lesz a Szent Mise. Akkor még gondolkodott az asszony, megint megkérdezi, esperes úr, mégis mikor számíthatok rá, hogy mikor lesz az a Szent Mise? Mondtam már, hogy majd megtudja. Igenis, esperes úr, kezet csókolt, dicsértessék a Jézus Krisztus, és elment. Na most utólag gondolkodtam, hogy miért csinálta ezt? És rájöttem, hogy azért jöjjön a templomba, ott minden vasárnap kérdetik, hogy ezen a héten melyik nap ki lesz a Szent Mise, és akkor tényleg megtudja. Így akarta rászedni őket is, hogy...
Rávenni arra, hogy rendszeresen
tudta,
járna.
Tudta, hogy kinek járjon. Mondja azt, amit mondott, hogy így szedte rá, hogy hát legyenek ott a Szent Misén, hogy akkor majd meg tudja, akkor ez az emlék fut be hirtelennyibe.
Vannak ilyen meghatározó személyek az életünkben. Ugye az általános iskolás évei azok besenyültelekhez kötődnek.
Nem mindegyik eszendő hozzá kötődik. Talán ezt azért elmondhatom. El kell mennem 1952. június közepéig, most már hagyj ne mondjak dátumot, 1952. június közepe. Este volt már, este 8 óra körül, egy ponyvás autó megállt a kapunk előtt besenyőtelken. Kiugrott az autóból, hát vagy 3-4 fegyveres ember. Később tudtam meg, hogy ávósok voltak. És aztán azt mondták, hogy aki ebben a házban lakik, az menjen be a házba. A többi ember pedig voltak úgy falusi emberek, akik úgy asszonyok, meg idősebbek voltak, akik még tárgyaltak a kapunkba. Lóca is volt az utcafronton. Azok pedig menjenek haza. Hát mi bementünk a házba, én is, akkor a harmadik elemi osztályt végeztem akkor, a húgom is, ő óvodás volt még, nagyobb csoportos, meg az apai nagymamám. És bementünk a házba. Édesapám meg édesem nem voltak még otthon, mert kapálni mentek, és már nem akartak másnap kimenni a dinnyeföldre, hogy még befejezik, és akkor így körülbelül olyan 8:30 tájba érkeztek meg a határból. És akkor mondtuk, hogy kapálni van. Ilyenkor már nincsen kapálás, mondták. És nagyon mérgesek voltak, hogy nem voltak otthon a szüleink. Tehát megvárjuk őket. Közben nagybátyám, édesapámnak a testvére, az pedig az istállóban volt, és ellátta a jószágokat. Két lovunk volt, kettő tehenünk volt, meg aztán voltak malacok is, tehát ellátta a jószágokat. Közben, amikor kijött az istállóból, látta, hogy ott ugye mozgás van, fegyveresek voltak, és akkor ő is odajött. Akkor édesapám meg édesanyám megérkeztek a határból, fáradtan, letették a kapát, ahelyett, hogy megmosdottak volna, és aztán megvacsoráztunk volna, lefeküdtünk volna. Azt mondták, hogy édesapám írja alá ezt a valami írást. Nem tudom, hogy mi volt azon az íráson, hát édesapám aláírta, háttérbe fegyveresek, aláírta. És valószínű, hogy az volt, hogy önként megyünk a Hortobágyra a szocializmust építeni, valami ilyesmi lehetett. Hát aztán, mivel ugye hát két családot is vitt az autó, az a ponyvás autó, azt mondták, hogy csak a szobából vihetünk holmit magunkkal, az is csak egyszeri fordulóval. És akkor a húgomnak adtak egy kisebb párnát, én nekem egy nagyobb párnát, édesapám, édesanyám, nagymamám, meg a nagybátyám, ők pedig hát bútort nem, de egyetlen egy bútor volt egy óra, fali óra, amit elvittünk, a többi az minden ott maradt. Tehát elvették tőlünk igazságtalanul, jogi, már bíróítélet nélkül, mindenünket elvettek. Elvették a házunkat, elvették az istállunkat, elvették a jószágainkat, elvették a földünket, mindent az égvilágon, de a holmit is csak, amit a szobában volt. Nekem a cipőm pesemre a konyhában volt, és nem a szobában. Mert egy falusi gyerek az mezítlábját még akkor, és akkor cipő nélkül mentem a Hortobágyra. Akkor a húgomnak megint valami holmia megint hiányzott, de azt nem lehetett elvinni, mert az nem a szobában volt. A spázban volt az élelem, oda még nem lehetett menni, mert nem a szobában volt. És akkor előző nap meg mi ráadásul kifizettük az adót is, és nem volt pénzünk. Se pénzünk, nem volt se élelmünk, végül is a Hortobágyra mentünk, ami aztán egy kis vigasztaló volt benne a dologban, mert hát azt hittük, hogy Szibériába visznek. De hát nem oda vittek, hanem Hortobágyra. Persze nem csak minket, hanem előzőleg egy évvel ezelőtt meg hozzánk telepítettek Budafokról egy családot, kertész családot, őket is velünk együtt vittek a Hortobágyra. Oda hozzánk még ugye bútort hozhattak, de tőlünk ők is csak amit a szobából, amit egyszerű fordulóval ki tudtak vinni az autóra. Érdekes esemény
volt.
Hány
évig éltek ott, Imre?
Na most nem volt az olyan sok, mert a rossz inkább az volt benne, hogy nem tudtuk, hogy ez meddig tart. Meg egymást is ugye az emberek úgy idegesítették, hogy tovább visznek még bennünket. Mindig a Szibériát emlegették, mert ott kötünk ki, de az nem jött be, hanem 53 tavaszán Sztálin meghalt, és mivel ő meghalt, akkor valami kis elnyhülés következett az ő halála után, és akkor Nagy Imre lett a miniszterelnök Magyarországon, és Nagy Imre osztotta fel a tábort, mégpedig 1953 őszén. Viszont mivel körülbelül 900 ember volt Hortobágyon, ezért egyszerre nem lehetett hazajönni, hanem csak úgy fokozatosan, mit tudom én, 15-20 ember körülbelül naponta. És akkor kihirdették, hogy ki, melyik család mikor mehet haza, és amikor kihirdettek bennünket is, Kladiva György, Imre és a családja, akkor aztán mi a húgommal együtt mentünk a kacsatelepre, mert ott dolgozott édesanyám, mondani, hogy hát szabadok vagyunk, eddig boltba nem mehetünk, azután majd bemehetünk a boltba, de látogatót nem fogadhattunk, hozzánk nem jöhetett senki, meg mi sem mehetünk sehova se. Csak a munkába mehettek ki a földekre az emberek, a gyerekek, akik nem dolgoztak, meg idősebbek, akik megint nem dolgoztak, azok pedig hát a táborban maradtak. És gépfegyveres rendőrök őrizték a tábort.
De akkor a táborban iskolába se tudott járni?
De, az viszont iskola meg érdekes módon volt. Úgyhogy egy osztályban jártam a húgommal. Ő ugyanis ott járta az első elemit, én pedig a negyediket. Egy tanító volt, Székely Árpádné, ő tanította először az első osztályosokhoz szólt, utána a másodikosokhoz, utána a harmadikosokhoz, utána a negyedikesekhez, utána kezdte előről, úgyhogy nem volt könnyű a tanítónak sem, mert egyszerre tanította az elsősöket, meg a negyedikeseket, a kitelepített gyerekeket. A felső osztályozatnak még ott már két tanár volt, azokat megint, de megint kitelepítettek voltak a tanítók is. És sőt, még bizonyítványt is adtak nekem is, meg a húgomnak is. Egy esztendőt jártunk tehát a Hortobágyon, amikor meg hazajöttünk, akkor 5-3 szeptember 27-én jöttünk haza, akkor pedig a 5-től kezdve a 8-ig Besenyüntelken ott végeztem az iskolát.
De akkor vissza tudtak menni a családi házba?
Jaj, ezt még nem mondtam. Családi házban nem tudtunk visszamenni, mert benn lakott már egy, így mondom, hogy család, de talán mondhatnám is kommunista család. És így nem tudtunk menni a saját házunkba, hanem amikor építette egy saját házat a telepen ez a család, aki a mi házunkban lakott, akkor kiköltöztek belőle, és amikor nagymamám megtudta, hogy kiköltöztek a házunkból, az anyai nagyapánknál laktunk, és amikor felépítették a házat, akkor nagymamám megtudta, hogy ugye kiköltöztek a saját házukba, és nagymamám meg beköltözött a mi saját házába. Mikor már láttuk, hogy nagymamám ott van egy vagy két hétig, akkor már mi is megbátorodtunk, és édesanyám, a családunk is aztán a saját házunkba így ment be.
Kedves hallgatóink, Kladiva Imre apát nyugalmazott plébánossal Pap Ildikó beszélgetett. A riportot egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A szeptember 17-i Ars Sacra koncertünkről szóló híradásom második részét hallják. A gödöllői premontrei apátság új templomában a premontrei iskola központ kórusa, a Premi Cantores, karigazgatójuk Nényei Sára és Kocsis Csaba énekelt ezen a koncerten. Hozzájuk a premontrei kántorátus csatlakozott vezetőjükkel, Farkas Domonkossal. Szoprán szólót énekelt Duca Nóra tanárnő, és növendékünk Visznovszki Ildikó. Altszólót pedig Nényei Sára tanárnő és Hidvégi Emese, aki szintén tanítványunk. A Concordia Kamara Együttest, melynek koncertmestere Juniki Spartacus, gesztesi Tóth László vezényelte. Most Antonio Vivaldi Gloria című művének folytatása következik a Quisedes tételtől. műsor második felében kollégám Gesztesi Tóth László és a Concordia Kamara Együttes játszotta Händel F-dur orgonaversenyét, melynek mellékneve a Kakukk és a Csalogány. Ezzel az üdítő muzsikával búcsúzom, Isten áldja Önöket!
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!